Köszönjük, drága mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus szent nevében a mai áldott szent napot. Köszönjük, hogy egybe jöhettünk a te szent fiad nevében. Dicsérünk és magasztalunk téged azért a szellemi táplálékért, amit elkészítettél a számunkra. Hálát adunk, atyám, a szent kapcsokért, amit kiépítettél Krisztus testében, hogy egymást erősítsük, segítsük és felemeljük az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Köszönjük, atyám, hogy áldások lehetünk. Hogy áldások lehetünk mások számára, mind nagyobb mértékben, mert te munkálod ki ezeket az utakat is. Köszönjük, atyám, a te hatalmas kegyelmedet, amiben részesítettél bennünket. Köszönjük, Úr Jézus, a teljes körű megváltást. Hálát adunk a kegyelem ajándékáért, a megigazultság ajándékáért, amit bőséggel megragadunk, mert ezáltal uralkodunk a Krisztusban minden helyzet felett. A Jézus nevében. Kijelentjük, hogy az ellenségnek nincs bennünk semmije, és a győztesként feltámadt Jézus nevében megkötve a talpunk alatt tartjuk a fejedelemségeket, a hatalmasságukat, ez élet sötétségének világbíróit és a gonoszság szellemeit a magasságban. Köszönjük, atyám, a győzelmet, amit Krisztusban elkészítettél a számunkra, és hálát adunk neked azért, hogy igazként bármikor a szent színed elé járulhatunk. Köszönjük az imáink meghallgatását, megválaszolását, és köszönjük, Uram, hogy a szívünk kívánságait is betöltöd, dicsőségesen Jézus Krisztusban. Tiéd minden dicsőség, Uram, mindörökkön örökké. Amen. Következő üzenettel köszönjük a szomszédodat. Tartsd ki a szent vért! Szeretettel köszöntünk benneteket ezen a gyönyörű hétfői napon. Először is hálát adunk azért, hogy Somban nagy-nagy számmal ott voltatok. Támogattátok ezt az új szolgálatot. Van egy igaz számotokra. A Máté 10.41. Ez úgy szól, hogy aki prófétát fogad be, az proféta jutalmát kapja. Ezt forgassátok a szívetekbe, értelmezzétek, mert aki segíti más szolgálatát, bármilyen formában is, az a pártfogolt jutalmát kapja. Tehát ennek az igének ez az értelme.
És hát itt komoly háttérmunka folyt. Imatámogatástól kezdve a szórólapozás, az ajándékkészítés, egyáltalán maga ott a vendégfogadás, tehát mindaz, ami ehhez tartozik. Mindenki valamit tett ezért. Közös adomány, amiről beszéltünk a múlt héten. Egyszer Sanders pásztor azt mondta, hogy nagyon sokan úgy munkálkodnak Krisztus testében, hogy nem látható, nem látványos a munkájuk, hanem a háttérben tevékenykednek csendesen. De az Úr ezt látja, és a jutalmat készíti. Árasszuk ki a hitünket abban, hogy a kenet az ott maradt Somban és a környező településeken, és ez a kenet ott most munkálkodik a szívekben. Előkerestem a 2013. évi 6. havi ságvári újságunkban, a 3. oldal alján van egy bizonyság, hogy amikor Siófokon az ezüstparton volt a gyógyító összejövetel, akkor bent a belvárosban érzékelhető volt a békesség. Április 18-án lesz Siófokon a gyógyító összejövetel, Erzsébet fog szolgálni. Ugyanabban az időben, illetve ugyanazon a napon a hírlevélben, aki kapja, láthatta, hogy sétáló evangelizáció lesz Siófok belvárosában. Mert az angyalok ilyenkor a környéken nagyon dolgoznak, és oda fogják készíteni a számukra azokat, akiknek nyitott a szívük. Ez nevezhető evangelizációs túrának is, teljesen mindennyinek nevezzük. Tehát az angyaloknak ilyen nagy szerepe van abban, hogy munkálkodnak. A múlt heti tanítással kapcsolatban kaptam egy kérdést. Szó volt a múlt héten az első és a második feltámadásról. Az első feltámadás ugye az igazak, az újjászületettek, az elhunyt újjászületettek feltámadása, illetve a második feltámadás pedig a Krisztus nélküliek feltámadása. Az ige viszont azt mondja, hogy Krisztussal együtt feltámadtunk. Ez hova illeszthető be? Vagy mit jelent ez? Értitek a kérdést? Szabad a gazda?
Igen.
Hát a Krisztussal együtt feltámadtunk, az a szellemi feltámadásunk, az újjászületésünk, hogy Krisztussal együtt élünk. Az első és a második feltámadás az, amikor az elhunytak molekuláris elemei összeállnak és feltámadnak fizikai szinten, és az ítélőszék elé állnak. Tehát egyik a szellemi, a másik az fizikai. Szükséges egy helyreigazítást tennem a múlt heti tanítással kapcsolatban. Még ott a bevezetőben volt arról szó, hogy szóbeszédekre ne hallgassunk, mert Jézus azt mondta ugye Péternek, hogy közöd, csak engem kövess, nincs semmi más dolgod. Ez a János 21-ben volt, a 22-23-as vers. Ott tévesen azt mondtam, hogy Péter azt kérdezi, hogy ki fog téged elárulni, de itt igazából Jánossal kapcsolatban tett fel kérdést. A helyes értelmezés, a szövegben már kijavítottam, a helyes értelmezés az, hogy Jézus Pétert megintette, amikor nem rá tartozó dologba ütötte az órát. És azt mondta neki, hogy mi között hozzá? Te csak kövess engem, az a te dolgod, semmi más. Bennem merült fel egy kérdés, amikor imádkozzuk a Efézus 6.12-t, hogy a talpunk alatt tartjuk megkötve, lefegyverezve és megbénítva a fejedelemségeket, hatalmasságokat, ez élet sötétségének világbíróit és a gonoszság szellemeit a magasságban. Ez a két szó, hogy alatt, meg magasságban. Ez mintha térben nem esne egybe, mintha ez két különálló dolog lenne. Ugye? Erre is van magyarázat. Hát nem fizikai szinten kell nézni a talpunk alatt igét, hát akkor valóban a gonosz szellemek a magasságban, azok magasabban vannak, felettünk vannak, hanem szellemi értelemben kell nézni, hogy hol ülünk mi? Krisztussal? Az Atya jobbján, a hatalom királyi székén. Na most onnan nézve, a magasságban levő gonosz erők is a talpunk alatt vannak. Tehát nézőpont kérdése. Akiknél mostanában a tolvaj lopott, írjátok fel az 5 Mózes 11-12-es verset. És otthon megnézhetitek. Ezt így lehet imádkozni körülbelül, hogy hálát adok, Atyám, hogy a te szemeid a portáinkon függnek, és megőrzöd a haszondolgainkat épségben, mind a kertünkben, mind a lakásunkban, és minden eszközünk, berendezésünk, gépünk felett kijelentjük, hogy tökéletesen működnek, a Szent Vér oldalma van felettük, és hibátlanok. Jézus nevében. Még annyit szeretnék elmondani, a szívemre potyantotta az Úr, hogy amikor bizonságot teszünk, sokszor az arányok nincsenek egyensúlyba. Több hangzik el a problémáról, mint az Úr magasztalásáról. Tehát a bizonságoknál sem szabad átesni a ló másik oldalára, hogy túlsúlyba kerüljön a probléma. Inkább a probléma legyen kisebb súlyban, és az Úr dicsőítése pedig a nagyobb súlyban. Természetesen a bizonysághoz el kell mondani, hogy miből mented ki, csak az arányokra kell vigyázni. Egy új sorozatot kezdünk, aminek a címe a kegyelem ajándéka. Ma az első rész hangzik el, ennek a címe kárhoztatás mentesség. A kárhoztatásról, ahogy haladunk a sorozatban, mind mélyebb megismerést fogunk nyerni. Kárhoztatásnak több fajtája van. Van a kárhoztatás és az önkárhoztatás. A kárhoztatásnak is két ága van, hogy alaptalanul vádolja a vádló az embert, vagy pedig van alapja, mert folyamatosan például házasságtörésben él. Csak egy példát mondjak, ugye? És akkor van alapja. Az önkárhoztatással az a probléma, hogy úgy véli az az ember, aki magát kárhoztatja, hogy nem érdemli meg a környezete szeretetét, és vagy magát bünteti, vagy bünteti azokat, mert olyan a viselkedése, vagy a szavai, bünteti azokat, akik a környezetében vannak. Ma is hiszem, hogy az Úr sok világosságot fog adni, de ahogy haladunk előre, egyre nagyobb lesz a megértésünk, és köszönjük ezt az Úrnak. Joseph Prince fiatalon tanár volt, és ilyen 10 éves körüli gyermekeket tanított. Egyik alkalommal egyik kislány egész nap hiányzott, másik nap sem jött iskolába. Imádkozott érte, és Jézus vérével fette le az ő életét. Mert akkor már tudta, hogy ezek hogyan működnek. Egyszer csak megjelent a hír a médiában, hogy egy sorozatgyilkos elrabolta ezt a kislányt. Ez egy okkultista ember volt, aki brutálisan meggyilkolta az elrabolt áldozatokat, és a hamis isteneknek ember áldozatokat mutatott be. De mi történt? Nem tudott hozzányúlni, ahogy mondod. A kislány elmondta, hogy egy nagyon sötét, félhomályos szobában volt, készült ez a férfi ugye az áldozatot bemutatni, és egyszer csak undorral ránézett, és azt mondta, hogy az isteneim nem akarják őt. Egyedül ez a kislány szabadult meg ennek a sorozatgyilkosnak a karmaiból. Az Úr megvédte, mert be volt takarva Jézus vérével. Ez egy gyönyörű bizonyság, egy nagyon erőteljes bizonyság, hogy Jézus vérét miért és hogyan kell használni. Ehhez a kislányhoz semmilyen idegen isten, bálványisten nem nyúlhatott hozzá, nem tehette alá a kezét, mert a Szent Vér oltalma alatt volt. Úgyhogy használjátok a Szent Vér oltalmát. A tegnapi pesti alkalmon elhangzott egy bizonyság, a szekszárdi pásztorunk bizonysága, ott a Szent Vér játszik nagy szerepet, a másik pedig, hogy vitette magát a Szent Szellemmel. Mert visszament, lement a siópajtjára, és az ő horgászbotjával horgáztak. Mindent visszakapott, még azt is megkapta, amit már közben eladtak a rablók, a tolvajok. Tehát a Szent Vérnek ilyen óriási ereje van. Jelen esetben most a védő szerepét nézzük. Több funkciója van a Szentvérnek egyébként, de most csak az oltalmát, a védelmét nézzük. Az első pontunk. A Szentvér megvéd a kárhoztatástól. Olvassuk a Máté 26-28-at.
Mert ez az én vérem, az új szövetségnek vére, amely sokakért kiontatik bűnöknek eltörlésére.
Jézus szájából hangzott el ez az elárulás éjszakáján. Tehát a Biblia azt mondja, hogy a Szent Vér azért adatott, hogy a bűnöket eltörője, és nem azt írja, hogy a hívőket megvédelmezze. Tehát a vérontás fő oka nem a védelem, hanem a bűneltörlés. De ez mellett Jézus vére védelmet is biztosít, mint már tudjuk és meg is tapasztaltuk, és ez a védelem kiterjed a kárhoztatás minden formájára is. Tehát, ha a Szent Vért hívjuk segítségül és imádkozzuk a hozzátartozóink felett, akkor ez a Szent Vér meg fogja védeni a kárhoztatástól. Nagyon-nagyon komoly probléma gyökere a kárhoztatás. Ahogy haladok ezekben a tanításokban előre, ezt látom, és a megoldás is megvan hozzá. Amikor kijelentést kapsz arról, hogy Jézus által igazzátétettél, a bűn eltöröltetett, akkor ez megvéd a megváltó kárhoztatásától. De ezt az illetőnek tudatosítani kell, illetve legjobb még az, hogyha rendszeresen meg is vallja, hogy én Isten igazsága vagyok Krisztusban, és a Szentvér eltörölte a bűnt az életemből. És ahogy ez tudatosodik napról napra, úgy fog felszabadulni a kárhoztatás alól. Ennek megértése önbizalmat ad, és így sokkal bátrabban járulhat az illető az Atya trónja elé, és ez mellett szerető Istenként láthatja, és nem karikás, ostoros, büntető Istenként. Tudván azt, hogy védettséged van a kárhoztatástól, ez azt fogja eredményezni, hogy tudsz uralkodni a rossz szokások felett. Ez lehet bűn, valamilyen szenvedély, lehet depresszió, bármilyen rossz dolog. De hát mindenképpen tudatosítani szükséges az illetőnek azt, hogy ő igaz és tiszta Krisztus által. Második pontunk. Küzdelem a kárhoztatással. Joseph Prince is beszámol arról, hogy a vádló kárhoztatta őt is, mégpedig azzal, hogy elkövette a halálos bűnt. És ez egy rettenetes időszaka volt addig, amíg világosságot nem kapott erre a helyzetre. Az előző kegyelem sorozat 9. részében foglalkoztunk azzal, hogy mi az a halálos bűn. A halálos bűn a Szent Szellem káromlása, ami abban nyilvánul meg, hogy valaki folyton megtagadja Jézust, illetve saját erőből munkálja a megváltását. Tehát nem veszi figyelembe, nem tartja érvényesnek Jézus bevégzett munkáját. Ezt a 9. részben visszanézhetitek, ha valaki erre kíváncsi. Az igazság ismerete nélkül bedőlt a legnagyobb megtévesztésnek, a kárhoztatásnak. A vádló negatív gondolatokat tett az elméjébe, és nem tudta, hogy hogyan álljon ellen ezeknek. Elhitte, hogy ő nem fog a mennybe kerülni a halálos bűn miatt, amit természetesen nem követett el. Egyszer elment egy Isten emberéhez, hogy imád kérjen, hogy megszabaduljon ettől az elnyomástól. Ehelyett proféciát kapott, egy olyan proféciát, amiben az szerepelt, hogy ezreknek fogsz prédikálni. Na most ez annyira váratlanul érintette, hogy megijedtett től, mert nem volt tudatában az elhívásának. Sőt, középiskolás korában, hogyha többek előtt kellett beszélni, akkor dadogott. Tehát ez is ugye akadályozza az embert, hogy kiálljon egy szószékhez. De dicsőség Istennek, ez a profécia valóságba jött, és most már tudjuk, hogy ezreknek, több ezreknek prédikál Joseph Prince. Ő a saját bőrén megtapasztalta, hogy mit jelent az, hogy a vádló folyamatosan kárhoztatja és bűntudat alatt tartja. Az ördög ma ugyanezt használja a hívőknek a kínzására. Tehát folyamatosan kárhoztat és bűntudat alatt tart. Az ördög képes bűntudatot ébreszteni szülői szerepben, hogy nem úgy bántál a gyermekeddel, házastársi szerepben, hogy nem úgy bántál a hitveseddel, de még alkalmazottként is, hogy te rossz dolgozó vagy, de még betegként is tud kárhoztatni, hogy biztos valami bűnt elkövettél, és azért van rajtad ez a betegség. Egy kór nem jelenti azt, hogy a hívő vétkezett volna, vagy netán Isten azzal őt tanítani szeretné valamire. Egyszerűen azt jelenti, hogy a gyógyulásod 2 évezrede jogilag a rendelkezésedre áll, csak ki kell nyúlni, elvenni, és a fizikai valóságba hozni. János evangélium, 9. fejezet, 1-től a 3-asig.
És amint eltávozik, látta egy embert, aki születésétől fogva vak volt, és kérdezik őt a tanítványai, mondván, Mester, ki vétkezett, ezé vagy ennek szülei, hogy vakon született? Felele Jézus, sem ez nem vétkezett, sem ennek szülei, hanem, hogy nyilvánvalókká legyenek benne az Isten dolgai.
Amen. Ne kérdezd, hogy kinek a hibájából van a probléma. Te csak foglalkozz a problémával, tartsd ki a Szentvért, el kellett volna hoznom azt a piros kresztárcsámat, még amikor sorompónál kellett jelző lenni, akkor használtam azt. Tehát ugyanígy kell kitartani a Szentvért, te csak foglalkozz a problémával, vegyél hatalmat felette Jézus nevében, és ne engedd meg a bűntudatot, mert a bűntudat betegen tart. Minden helyzetet Jézus szerint kell kezelni. Ahogy Jézus kezelte annak idején a problémákat, a helyzeteket, a betegeket, ugyanúgy kell nekünk is eljárni. Ez egy nagyon jó irányvonal. 3. pontunk. Írd ki a kárhoztatást. Azaz vedd fel vele a kétlábas kapcsolatot. Jelenések 12:10. Tudjuk a János 10:10-ből, hogy mi az ördög munkája, és tudjuk, hogy Jézus miért jött, hogy lerontsa azt. Jelenések 12:10.
És hallék nagy szózatot az égben, amely ezt mondta. Most lett meg az üdvösség és az erő, és a mi Istenünk királysága, és az ő Krisztusának hatalma, mert a mi atyánk fiainak vádolója levettetett, aki vádolta őket éjjel és nappal a mi Istenünk előtt.
Amen. Az ördög munkái. Gyilkol, lop, pusztít, ahol hagyják. Az ő neve Sátán, ami azt jelenti, hogy vádló. Ő a vád képviselője ellened. És ha láttál ilyen bírósági filmeket, akkor láthattad azt, hogy egy ügyész sem beszél a jó oldaladról. Az ördög sem a jó oldaladat fogja kiemelni. Ő vádat emel, és ez mellett minden szennyesedet igyekszik kiteregetni. És plusz még bizonyítékokat hoz ellened. Valószínű nem igazak a bizonyítékok, de hoz. Az ördög a törvényt használja ellened, és ezzel bűntudatot és kárhoztatást halmoz fel az életedben. Tudja azt, hogy kárhoztatás alatt a félelem, a betegség és a stressz jön az életedre. És ezzel szeretné a nyakadat szegni. Róma 8:1.
Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, kik nem test szerint járnak, hanem szellem szerint.
Halleluja, dicsőség Istennek! Ha netán a vádló hangját hallanád, akkor emlékeztesd őt erre az igére, hogy immár nincs semmilyen kárhoztatásom, mert Krisztusban vagyok, és szellem szerint járok. Egyébként is Krisztusban igazzá tétettünk. Öld meg a kárhoztatásnak a valódi gyökerét. Nem számít, hogy az ellenség mivel kárhoztat. Te tudd és valld, hogy Jézus vére minden bűnt eltörölt. Te igaz vagy Krisztus előtt. Tiszta vagy. Megmosott vagy. Szent vagy. És olvassuk az Ézsaiás 54.17-ben, hogy egyetlen ellenünk készült fegyver sem lesz jó szerencsés. De itt nincs vége, mert még a kárhoztató nyelvről is van szó. Ézsaiás 54.17.
Egy ellenet készült fegyver sem lesz jó szerencsés, és minden nyelvet, mely ellenet perbe száll, kárhoztatsz. Ez az Úr szolgáinak öröksége, és az ő igazságuk, mely tőlem van. Így szól az Úr.
Amen. Ismétlem, hogy az ördög a törvényt használja arra, hogy a hívőket kárhoztassa, és ebben szerepe van az ördög nyelvének. Mert sutyorog a hívők fülébe. Sutyorog. De nem jó dolgokat természetesen. De Jézus vére által rendelkezzel azzal a jogkörrel, hogy ezeket a kárhoztató gondolatokat visszautasítsd, szembefordulj vele, és te kárhoztasd őt. Hát azt mondja, hogy minden...
Igen. És minden nyelvet, mely ellened perbe száll, kárhoztatsz.
Te kárhoztatsz. Te kárhoztatsz. Tehát a gonosz nyelvét te kárhoztatod. Mit jelent ez a szó, hogy kárhoztatni? Sok jelentése van, de ami nekünk most nagyon szimpatikus és felemelő, azt jelenti, hogy felülkerekedik és legyőz. Amikor az ördög vádol, akkor te kárhoztasd őt, azaz felülkerekedsz rajta és legyőzöd, mert visszautasítod. Mert van olyan hatalmat Krisztusban, hogy ezt megtehesd. És ez az ige azt mondja, hogy te kárhoztatod az ördög nyelvét. Halleluja. Negyedik pontunk. A kárhoztatás mentesség ajándéka. Olvastuk ez előbb a Róma 8.1-ben, hogy a hívők számára nincs kárhoztatás. Felmerül a kérdés, hogy akkor a hívők nem fognak esetleg több bűnt elkövetni, hogyha szabadnak érzik magukat? Jézus nyilván nem így gondolta, és láthatjuk az ő hozzáállását a házasságtörő asszony esetében, amit nézzünk meg a János evangélium 8. fejezetében, a 9-től 11-ig. Otthon még az elejét is hozzáolvashatjátok, hogy teljes képet kapjatok. Tehát most a János 8, 9-től 11-ig.
Azok pedig ezt halván, és a lelki ismeret által vádoltatván, egymás után kimenének a vénektől kezdve, mind az utolsóig. És egyedül Jézus maradt, és az asszony a középen állva. Mikor pedig Jézus felegyenesedék, és senkit sem látta az asszonyon kívül, mondanéki: asszony, hol vannak azok a te vádlóid? Senki sem kárhoztatott te téged. Az pedig mondta: senki, uram. Jézus pedig mondta néki: én sem kárhoztatlak, eredj el, és többé ne vétkezzél.
Amen. A történet eleje úgy szól, hogy a vallásos emberek nyakon csíptek egy asszonyt, pontosabban tetten értek házasságtörésen, és oda vitték Jézus elé. Mózes törvénye szerint őt meg kellett volna kövezni. Halálra kellett volna kövezni. Más történt. De fölmerül a kérdés, hogy hol van a férfi? Mert egyedül nem lehet házasságtörést elkövetni. Miért csak a nőt viszik oda? A másik pedig: Jézus ír a porba. A Biblia nem tárja elénk, hogy mit ír Jézus, de feltételezhető az is többek között, hogy neveket ír. Azoknak a neveit, akik odahozták ezt az asszonyt, és azt már olvassuk, hogy a lelkiismeretük megszólalt, és szépen sorba leléptek. Van egy jó magyar közmondás, hogy az vesse rám az első követ, aki büntelen. Tehát mindegyikük vétkes volt, és eltávozott. Figyelj fel a következő sorrendre. Először, Jézus odaadta az asszonynak a kárhoztatás mentesség ajándékát. Nem marasztalta el. Utána, második lépésként mi történt? Azt mondta, hogy többé ne védkezzél. Azaz, hagyd fel az eddigi helytelen életviteleddel. Tehát a sorrend nagyon fontos. Először azt mondta, hogy nem kárhoztatlak. És utána mondta azt, hogy többet ne védkezzél azért. A hagyományos egyházakban ez pont fordítva van. Először azt mondják, hogy ne védkezzél, és utána majd nem kárhoztatunk. Ez nem a jézusi tanítási vonal. Ez a fordított hozzáállás az oka annak, hogy az emberek ma távol maradnak a gyülekezetektől, az egyházaktól. Nem azért maradnak távol, mert lázadnának Jézus ellen. Azért nem közelednek, mert nem lettek bemutatva annak a Jézusnak, aki a bűntudattal terhelt bűnösnek odaadja a kárhoztatás mentesség ajándékát. Úgy, ahogy Jézus tette a házasságtörő asszony esetében. A kereszténységet nekünk is korábban úgy mutatták be, mint szabályok tömkelege, ami megítéli az embert, és utána kárhoztatja, hogy ezt a pontot, meg azt a pontot nem teljesítetted, vagy megszegted. Az emberek közül legtöbben csak a 10 parancsolatot ismerik. De a Biblia azt mondja, hogy a törvény megöl. Ezek az emberek nem ismerik Jézus személyét, azt a személyt, aki azért jött, hogy életet adjon az embereknek. Zsidó 9.22.
És csak nem minden vérrel tisztítatik meg a törvény szerint, és vérrontás nélkül nincs bűnök eltörlése.
Amen. A kereszténység arról szól, hogy egy kapcsolatunk van az Úrral a kiontott véren keresztül. Közösségünk van, kapcsolatunk van. Jézus betöltötte a törvényt, az ő szent vére eltörölte a bűnt, és láthatjuk az írásokból, hogy Jézus támadta a törvényeskedést, az akkori vallásos embereket. A legkeményebb szavai a vallásosoknak szóltak, és nem a bűnösöknek. Jézus kiket nevezett mérges kígyóknak? A vallásosokat, a törvényeskedőket. Máté evangéliumban 3 ilyen vers van. Jézus soha nem nevezte mérges kígyónak a vámszedőket, a prostituáltokat, csak a törvényeskedő vallásosokat. A házasságtörő asszony bűnös volt? Az volt, igen. Ráadásul még tetten is érték. Mózes törvénye szerint halálra kellett volna kövezni. Jézus mégis kegyelmet szolgáltat felé. És ezzel a kegyelemmel átadta az asszony számára a kárhoztatás mentesség ajándékát. Elég nehéz kifejezni ezt a kárhoztatás mentességet, de így lehet talán jól megérteni. Gondolod, hogy ezt követően ez a nő visszaugrott a szeretője ágyába? Biztos, hogy nem. Örült a kegyelemnek. Egy pirossal aláhúzott gondolat következik. Jézus hitte, hogy ha valaki kijelentést kap arról, hogy Isten nem kárhoztatja őt, akkor meg lesz az ereje arra, hogy kikerüljön a bűn ördögi köréből. Tehát először egy függőségben szenvedő embernek azt kell megtudni és elfogadni, hogy Isten őt nem kárhoztatja. Sőt, kárhoztatás mentességet adott át az Úr Jézus a számunkra. Az ilyen embernek, aki felismeri ezt, meg lesz az ereje arra, hogy menjen az útján, és többet ne vétkezzen. 5. pontunk. A kárhoztatás konzerválja a legyőzöttséget. Megint egy kiemelt gondolat. A kárhoztatás alatti élet következménye az, hogy az ilyen ember megismétli a bűnt. Miért? Mert a kárhoztatás alatt bűnösnek érzi magát, úgy érzi, hogy megszakadt a kapcsolata Istennel, és mivel azt hiszi, hogy Isten nagyon-nagyon messze van tőle, újra elköveti a hibás szokásait. Lehet, hogy vannak jó pillanatai, jó cselekedetei, és úgy érzi, hogy helyreállt a közösség Istennel. De amikor egy következő pillanatban újra kudarcot vall, ismét kárhoztatja magát, és a legyőzöttsége folytatódik. Mit teszi szabaddá az ilyen embereket? Az igazság megismerése. Jézus bűn elleni módszere teljesen más. Láttuk a házasságtörő asszonynál. Először azt mondja, hogy nem kárhoztatlak, és utána mondja azt, hogy azért tovább lehetőleg ne vétkezzél. Még egy kiemelt gondolat. Amikor elfogadott tőle a kárhoztatás mentesség ajándékát, tudni fogod, hogy az Istennel való közösséged soha nem szakad meg, mert Jézus vére folyamatosan tisztít. Tehát itt nagyon sok minden tudatosítani kell a függőségben levő embernek ahhoz, hogy ő meg tudjon szabadulni, és felül tudjon emelkedni a káros szokásain. Egyedül nem megy. A megigazultság ajándéka erőt ad, hogy az ember a további útján ne vétkezzen. Róma 6.14.
Mert a bűn ti rajtatok nem uralkodik, mert nem vagytok törvény alatt, hanem kegyelem alatt.
Ámen. Miként szólt ez? Hogy a bűn ti rajtatok nem uralkodik, mert nem vagytok törvény alatt, hanem kegyelem alatt. Fordítsuk meg ezt a gondolatot. Aki bűnben él, az nincs kegyelem alatt. És nem csak nincs kegyelem alatt, hanem nem tapasztalta meg a kárhoztatás mentesség ajándékát. Nem élvezi a kárhoztatás mentesség ajándékát, továbbá a kegyelem ajándékát, ezért uralkodik a bűn felette, vagy a rossz szokás. Kicsit rágos lehet, de majd hallgassátok meg még egyszer. Nagyon sok igazság van benne. Néhányan mentségként használják a kegyelmet ahhoz, hogy bűnös életmódot folytassanak, mondván, hogy kegyelem alatt vagyunk, azt csinálunk, amit akarunk, na de hát van vetés-aratás törvénye is, nem szabad elfelejteni. Aki tényleg megismerte és megtapasztalta a kegyelmet és a kárhoztatás mentességet, az nem akar majd újra bűnben élni. Eszébe sem jut a bűn, hogy azon az úton haladjon. A kegyelem mindig a bűn feletti győzelmet eredményezi. De el kell jutni odáig, hogy az illető tudatosítsa magában, hogy ő kegyelmet nyert, megigazult, meg van mosva a bárány vérével folyamatosan. 6. pont. Erő a bűnmentességre. Tehát a kegyelem a győzelem útjára fog terelni. A legtöbb hívő olyan életre vágyik, ami Isten dicsőíti meg. Épeszű ember nem keresi a bűn elkövetésének a lehetőségét. De van egy küzdelem. Pál írja a Róma 7.15-ben, otthon megnézhetitek, hogy a külső és a belső ember, az új ember és az óember közötti küzdelem. Mert a test mindig a régi dolgokat szeretné tenni, a rossz szokásokat szeretné folytatni. De dicsőség Istennek, van egy szabadítónk, aki nem más, mint Jézus. Aki nem kárhoztat. Azért nem kárhoztat bennünket, azért nem kárhoztat egyetlen embert sem, mert ő lett kárhoztatva. Ő hordozta el az összes bűnt, és minden rossz dolgot, minden mocskot helyettünk. Ő ezt lerendezte. Ha valaki mégis elbotlana a hívők közül, emlékeztesse magát, hogy nincsen én már semmi kárhoztatásom, mert én Krisztusban vagyok, igaz vagyok, az Atya tisztának lát engem a Szentvéren keresztül. Ezeket folyamatosan szükséges megvallani, mert másképp nem tud kijönni a kelepcéből. Amit a törvény nem tudott megtenni, Isten elvégezte Krisztusban, múlt idő, elvégezte a Szentvér által. Ma a keresztények öröksége nem a bűntudat, nem a büntetés és nem a kárhoztatás, hanem a keresztények mai öröksége a megigazultság, a béke és az öröm a Szent Szellem által. Krisztus már mindent megtett, érted? A te részed, hogy hidd el és fogadd el. A lambanó szó azt jelenti, hogy kinyúlni és elvenni, és birtokba venni. Így járhatsz győzelemben, a rossz szokások, a bűn, a kötések felett. Ez a jó hír, amit neveznek győzelmi hírnek is, és neveznek örömüzenetnek is. Nagyon csendben vagytok. Emésztős, meg kell hallgatni még egyszer-kétszer, de nem csak nektek, hanem rajtatok keresztül mások felé is szerintem sok áldás, nagy áldások jönnek el. Eddig én sem nagyon értettem azt, hogy az emberek miért tartózkodnak annyira, hogy Isten tiszteletre menjenek, vagy templomba járjanak. Na most már értem, hogy nem az igazi Krisztus van bemutatva a számukra, hanem a törvények. Azt meg senki nem akarja. A másik pedig, amikor valaki saját magát kárhoztatja azért, amit tesz, ezzel azt hiszi, helytelenül persze, hogy Istennel megszakadt a kapcsolata, Isten nagyon-nagyon messze van, közben ott lakik a szívében, ha lehet. Hogy akkor nyugodtan megint elővehetem a káros szokásaimat, folytathatom, mert Isten úgyis messze van. Isten nem törődik velem. De amikor megérti, hogy Isten szereti, és folytonosan szereti, és ő tisztának látja a Szentvér által, igaznak látja, akkor fog felszabadulni. Dicsérjük az Urat ezért a finom falatokért. Köszönjük, Uram, a szent időzítéseidet, a szent terveidet. Elejét hozzuk, hogy Jézus nevében azokat, akik jönnének a gyülekezetbe, de akadályaik vannak. Jelen pillanatban ezeket az akadályokat az Úr Jézus Krisztus szent nevében lerontjuk, ledöntjük, és szabad utat rendelünk az ő számukra. Kiküldjük a szolgáló angyalokat, hogy legyenek a segítségükre mindenben. A Jézus nevében. Ördög, senkit nem tarthatsz vissza. Megkötjük az akadályozó szellemet, és félre állítjuk az útból a Jézus nevében. És ezt nem csak a ságvári gyülekezettel kapcsolatban imádkozzuk, hanem Krisztus testére vonatkoztatva a Jézus nevében. Köszönjük, Atyám, a Te kegyelmedet, köszönjük a szent kapcsokat, és a Te terveidet és céljaidat az életünkben. Az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Amen. Kezünket tesszük rátok, imádkozunk értetek, áldást osztunk. Megáldunk az áldások teljességével. Hálát adunk, Atyám, Te gyermeked életéért, gondoskodásáért, ellátásáért. Beszólítjuk az anyagiakat a Jézus Krisztus szent nevében. Minden dicsőséget Tiéd, Uram. Köszönjük, Atyám, a Te gyermeked szolgálatáért. Köszönjük az ő életét, amit odaszánt neked, és Téged követ. Semmi másra nem tekint, csak a bevégzett munkára, a Jézus Krisztus szent nevében. Köszönjük, Atyám, a Te végtelen kegyelmedet. Hálát adunk az ő életükért. Köszönjük, Atyám, a végtelen szeretetedet. Köszönjük a jóságodat, a gondoskodásodat, a gondviselést, az ellátást. Téged magasztalunk, Uram, és Téged dicsérünk az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Amen. Hálát adunk, Atyám, a Lajos életéért. Az 1 Péter 2.24 alapján ezt a testet hibátlannak nevezzük a Jézus Krisztus szent nevében. Köszönjük, Atyám, a Te gyermeked életéért. Hálát adunk az ellátásáért, a gondoskodásáért. Köszönjük, Uram, a Szentvér hatalmát az élete felett. Kitartjuk a Szentvért a Jézus nevében, és megtiltjuk a tolvajnak, hogy lopjon. Elengedje mindazt, ami az övé, a Jézus nevében.
Köszönjük, Atyám, a te gyermeked életét, az odaszánt szívét. Hálát adunk, Uram, az ő felszereltségét. És köszönjük, Uram, az ő szolgálatát, ami sok életet mennek a Jézus nevében. Köszönjük, Atyám, a te gyermeked életét. Hálát adunk, Uram, a gondoskodásért, az ellátásért. Köszönjük, Uram, az ő munkálkodását Krisztus testében, a Jézus nevében. Köszönjük, Atyám, a te gyermeked életét, az odaszánt szívét, a segítő szolgálatát a Jézus Krisztus szent nevében. Megáldjuk a vetésüket, bőséges aratást rendelünk melléjük a Jézus nevében. Köszönjük, Atyám, a te gyermeked életét, hálát adunk az ő szolgálatáért. Köszönjük, Uram, a munkálkodását Krisztus testében, a Jézus nevében. Jézus nevében a kezünket tesszük a hozott kelmékre, szövetekre. A hitünk imáját mondjuk el az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Kiárasztjuk Isten dicsőséges erejét, a drága szent kenetet. Áradj kenet, áradj kenet, áradj kenet. Köszönjük, Uram, hogy a szövetekben a kenet raktározódik, eljut az otthonokba, a beteg testekhez hozzáérve. Szabadulás, gyógyulás jön elő, hát a kenet megtöri az igát, életek változnak meg. Áttörések jönnek az életekben, az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Mindezt neked köszönhetjük, drága Úr Jézus. Te voltál a kereszten, értünk és helyettünk szenvedtél. És köszönjük a tökéletes és teljes körű megváltást. És ezáltal belépést kaptunk az örökké valóság birodalmába. Dicsőség neked, Úr Jézus, mindörökkön örökké. Amen. A somi alkalmon egy mondat nagyon megütötte a szívemet, és beragadt a fülembe. Azt vette az icuka az Úrtól, hogy trombita szóval jövök. A másik egy gondolatom jött még, hogy például, mint Siófokon lesz 18-án az evangelizációs séta, vagy túra. Ez manapság egy nagyon fontos szolgálat, hogy az embereket szinte egyenként levadászni az utcán. Tehát, hogyha ilyen indítatás van a szíveteken, akkor csak üdvözlöm. Legalább ketten azért célszerű összeállni, és ha az Úr visz valamerre benneteket, akkor majd imádkozunk ezért. A pesti összefoglalót még gyorsan megosztom veletek. Az előző héten az üdvösség örököseinek szolgái, azaz az angyalokról volt a második rész. Fontos tudni, hogy ha Jézusra tekintesz, akkor az öröm olaja fog rád csorogni. Ha nem Jézusra tekintesz, akkor nem fog csorogni az öröm olaja. Ilyen egyszerű. Biblia azt írja, hogy Jézus kiválóbb az angyaloknál. Tehát sokkal magasabb rangban van. Ahogy mi Istent elkezdjük imádni, az angyalok is becsatlakoznak az imádatba. Természetfeletti módon történnek megnyilvánulások az angyalok jelenlétében, például szelek erejével, vagy tűzláng formájában is megnyilvánulhatnak. A szelek ereje a Vörös-tengeren való átkeléskor nagyon szemléletesen megnyilvánul, mert a víz két falként állt fel, és ugye szárazlábbal át tudott menni Izrael népe. Egyik pásztortársam tett éppen bizonyságot arról, hogy késő este nem tudott elaludni, imádkoznia kellett, és kiderült, hogy a pásztortársánál ilyen késő esti órákban, tehát ilyen kigyulladt a kazánház, ami egy különálló épület volt. Tűzoltókat kellett hívni, tehát lángolt, és akik látták a szomszédok, azt mondták, hogy egy szellő mindig elfújta a nagyháztól a lángokat. Mi a trónra ültettünk Jézussal, az angyalok nem. Az angyalok szolgálatra küldettek azoknak, akik befogadták Jézust és üdvösséget nyertek. Mi nem vagyunk az angyalok főnökei, csak
együttműködünk velük az ige vonalában. Amikor mi felkiáltunk, az Úr meghallgat, és kimenekedést küld. Az Úr rendeli ki az angyalukat, és nem mi parancsolunk nekik. Hatékonyabb az együttműködés, hogyha te kijelented a Zsoltár 91 alapján, hogy az Úr az én oltalmam, stb. Erre cselekszik az angyali sereg. Az Úr parancsol az angyalainak, mi az igét szóljuk, tehát a kettő között van egy kis árnyalatnyi különbség. Amikor mi az igét szóljuk, ezzel elősegítjük a hatékonyságukat. Ők felveszik a karjaikat, és harcba indulnak értünk. Tehát mi nem parancsolunk az angyaloknak, mi nem imádkozunk hozzájuk, és nem imádjuk őket. Ha nem az igét szóljuk, akkor ők nem tudják a küldetésüket bevégezni, megcselekedni. Ők az ige elhangzására figyelnek, mert az ige ismerős szó a számukra. Múlt héten arról volt szó, hogy lesz majd egy új világ. Az új világ uralkodói Krisztus megdicsült teste lesz. Azaz mi, újjászületett keresztények. Ha Ádám miatt az emberiség nem bukik el, akkor most is így lenne. Ez így felöklött. Isten az embernek mindent alávetett. Isten megkoronázta Jézust a dicsőség és a tisztesség koronájával. És mindezt felölti azokra, akik őhozzá tartoznak. Rád is. Nyugodtan megvallhatod, hogy Krisztus hívő vagyok, Jézus az első az életemben, testvérség van közöttünk, mert egy atyától származunk. És a következő időkorszakban pedig mi fogunk angyalokat megítélni. Az elragadtatás kapcsán is szóba került az, hogy Isten az igazakat kimenti a megpróbáltatás idejéből. De Ószövetségben is hasonló helyzet. Istennek gondja volt az igazakra. Lótot kimentette Szodomából, mégpedig angyali segítséggel. Az angyaloknak szerepük van az időzítésben. Például Izsák felesége így került éppen akkor a kúthoz, amikor kellett. Van egy megvallás az időzítésre, ezt még bízom benne, hogy el tudjuk mondani. Az angyalok az utadon megőriznek és célba visznek. Isten írtja ki az ellenségeinket, a szavaink és az angyali seregek által. Amikor nyelveken szólunk és felemeljük a hangunkat, ezzel gyakorlatilag felkiáltunk Istenhez egy összefogott hittel, és ő seregeket küld ki megoldással. Az Úr akarata ellen cselekedve idővel elkérgesedik az illetőnek a lelkiismerete, és minden korlát nélkül el tud követni olyanokat, amit nem lenne szabad. De Istennél mindig van kiigazítási lehetőség. Isten szereti az engedelmes és készséges szíveket, a kiigazítható szíveket. Múlt héten egy csomó olyan angyalt soroltunk fel, hogy milyen feladatokat végeznek el. Ehhez a listához hozzájön még a magyarázó angyal. Kevesen vannak. Hogyha mi nem halljuk meg az Úr közléseit, akkor Isten angyalokat küld. És elmagyarázzák nekünk, hogy mit cselekedjünk, és hogyan tudjuk az útjainkat jobbá tenni, illetve a téves útjainkról hogyan tudunk megtérni. Az Úr üzeneteit, amikor küld angyalokkal üzenetet, meg kell köszönnünk, és össze kell vetni az igével, hogy igelje. Az angyalok sokszor akadályba ütköznek, ezért vannak olyan eszközök, amelyek segítik az angyaloknak az útját és mozgását. Például a bárány szentvére. Erről ma is esett szó. A bárány vére által a vádló legyőzetett. A bárány vére által a te javadra írják a győzelmet. Ezért vagyunk győztesek. Te hivatkozz a Szentvérre, mert az érted ontatott ki. A Szentvér megszentel téged, betakar téged, megóv téged, és hogyha ezt megvallod, akkor az angyalok harcba indulnak, érted. Tartsd ki a Szentvért, mint a rendőrautóból a piros tárcsát, hogy ne tovább. Tartsd ki a Szentvért a sátán ellen, így sikerre jutnak az angyalok, és a te életed is. Van még egy pár soros gyors megvallás az időzítésre. Mondjuk el együtt, jó? Isten tökéletes,
Isten tökéletes.
Időzítése van felettem.
Időzítése van felettem.
Minden utamon.
Minden utamon.
Minden kereszteződésben.
Minden kereszteződésben.
Angyali seregek.
Angyali seregek.
Tisztítják ki az utamat.
Tisztítják ki az utamat.
A baleset szellemét eltávoztatják.
A baleset szellemét eltávoztatják.
A Jézus nevében.
A Jézus nevében.
Minden gonosz szellem.
Minden gonosz szellem.
Eltávozik az utamból.
Eltávozik az utamból.
Amikor én arra megyek.
Amikor én arra megyek.
Ott nem lehet a baleset szelleme.
Ott nem lehet a baleset szelleme.
A Jézus nevében.
A Jézus nevében.
Angyali időzítések.
Angyali időzítések.
Gondoskodnak erről.
Gondoskodnak erről.
Mindig tökéletes időben.
Mindig tökéletes időben.
Vagyok mindenhol.
Vagyok mindenhol.
Azzal találkozom.
Azzal találkozom.
Akivel kell.
Akivel kell.
Azzal beszélek.
Azzal beszélek,
akivel kell.
Akivel kell.
Aki nem odavaló.
Aki nem odavaló.
És alkalmatlan.
És alkalmatlan.
Azokat eltávoztatja az utamból.
Azokat eltávoztatja az utamból.
Ez az ő szolgálatuknak a része.
Ez az ő szolgálatuknak a része.
És én hiszem.
És én hiszem.
Hogy ezt elvégzik.
Hogy ezt elvégzik.
Amen. Tehát a szent időzítésért is fontos, hogy imádkozzunk. Köszönjük a jelenléteteket, a szíveteket, a befogadó szíveteket, a növekedéseteket megköszönjük az Úrnak, meg az életeteket. És megáldunk benneteket az egész családotokkal együtt mindenestől. Jövő héten találkozunk.
Szeretet áradjon köztünk, szeretet gyújt.
Az Abba tisztának lát benneteket!